At the conclusion of Bishop Burton's remarks,
Burton püspök beszéde után a kórus elénekli az Ima édes órája című himnuszt. Őket Michael Bennett vezényli, és Stacy McCary kíséri. A záróimát azután Gatunya Ganbat mondja. Most abban a kiváltságban van részem, hogy bemutathatom az est beszélőjét. H. David Burton püspök 1995. december 27-én hívták el elnöknő püspöknek, és azt 1996. április 6-ai általános konferencián támogatták. Korábban 3 évig szolgált az elnöklő püspökség első tanácsosaként, mely hivatalban 1992. október 3-án támogatták. Korábban 14 évig szolgált az elnöklő püspökség titkáraként, és 1 évig egyházi költségvetési segédhivatalnokként. Egyházi állása előtt a Kenneth Copper vállalatnál és a utahi állami adóhivatalban dolgozott. Burton püspök közgazdaságból bachelor fokozatot szerzett a Utahi Egyetemen, a Michigan Egyetemen pedig üzleti igazgatásból kapott mesterdiplomát. Egyházi szolgálata során volt misszionárius Ausztráliában, volt püspök, püspökségi tanácsos, cövegfőtanácstag, cövekelnök és templomi pecsételő. Salt Lake City-be született feleségével Barbara Matheson Burton 5 gyermekük van és 20 unokájuk. Burton püspök.
Aloha, brothers and sisters.
Aloha, kedves testvéreim. Burton nő testvérrel nagyon örülünk, hogy néhány percet eltölthetünk veletek ezen a gyönyörű szabaton itt, a Brigham Young Egyetem Hawaii kampuszán, valamint számos más fiatal felnőttel világszerte. Izgalmas látni és megtapasztalni, hogy milyen sokféle kultúra képviselteti magát itt a kampuszon, és a közönség soraiban. Mahanri Subandrio, köszönjük csodás imádat. Én jártam a Subandrio család otthonában, Jakartában, amikor Mahanri még pelenkában szaladgált. És köszönjük a kórus gyönyörű előadását is. Engem könnyekre fakasztottatok. Ez a mai nap sok szempontból különleges. Nem csak azért, mert az egyház a brit-kolumbiai Vancouverben épp felszentel egy templomot, hanem ez az első alkalom is, úgy tudom, amikor egy EOS közvetítést nem az Egyesült Államok kontinenséről közvetítenek. Hálásak vagyunk, hogy itt összegyűlhettünk. Köszönjük Wright elnök a vendégszeretetedet, és köszönjük a személyzet munkáját is. Burton nő testvérrel azt kívánjuk, bárcsak ellátogathatnánk a világszerte található szövegközpontokban és felsőfokú hitoktatási épületekben összegyűlt széles közönséghez, hogy lássuk, kik azok, akik eljöttek meghallgatni ezt a közvetítést. Egyszerűen imádom az aloha szó hangzását és jelentését. Talán tudjátok, hogy az aloha szónak a hawaii nyelvben számos jelentése van. Például gyengétség, szeretet, béke, könyörület, együttérzés, és egy kis sajnálat is, irgalom, kedvesség vagy kegyelem. Az elmúlt 150 évben ugyanabban a szövegösszefüggésben használják, mint az angol hello és viszlát szavakat. Ezek az érzelmek teszik olyan kedves, közkedvelt üdvözlésé és a búcsú mélyről fakadó kifejezésévé. Az aloha fogalma olyan fontos Hawaiin, hogy ezt az aloha lelkiséget Hawaii állami szobrai is megtestesítik. Az aloha jelentése melegség és gyengétség, mindenféle kötelezettség nélkül. Azt jelenti, hogy elismerjük minden egyes személy fontosságát a közösségben. Azt is jelenti, hogy meghalljuk a ki nem mondott dolgokat. Látjuk a nem láthatót, és ismerjük a megismerhetetlent. Az aloha lelkisége gyönyörű evangéliumi tantételeket ölel fel. A hithez és a ne ítélj, hogy ne ítéltesshez hasonló tantételeket. Az egyén és a könyörület fontosságát hangsúlyozza. Egy pillanatra képzeljétek csak el, nem lenne csodás, ha az egész világ teljesen befogadná az alól lelkiségét? Talán néhányan emlékeztek rá, hogy nemrégiben David H. Petraeus generális beszélt a Provoi Brigham Young Egyetemen. Csodás humoráról tanúskodott, mikor üzenete elején felsorolt 10 okot arra, hogy miért válnak jó katonák a Brigham Young Egyetemen végzett hallgatókból. Ezek közül megemlítenék néhányat. Például nem számít, ha nem tudják, milyen rangot visel valaki, mert úgyis csak fivérnek vagy nőtestvérnek szólítják egymást. Soha nem mennek engedély nélküli eltávozásra. Ők ezt inkább csak kevésbé tevékeny státusznak nevezik. Azonnal célpontba vesznek bármit, ha azt mondod nekik, hogy utána frissítőt szolgálnak fel. Áttörő ötleteik vannak arra, hogyan kezeljék a lázongókat. Például házi tanítókat jelölnek ki hozzájuk. És végül jöjjön, amit én a legfontosabbnak gondolok, ők a világ legmegbízhatóbb kijelölt sofőrei. Van egyfajta terápiás hatása annak, amikor mosolyra fakasztanak a gyengeségeink. Tudjátok, páratlan kiváltság, hogy egy élő mennyei atya fiai és leányai lehetünk. És hogy megadatott nekünk, hogy kommunikáljunk vele, és meghívjuk az ő lelkét a gyűléseinkre és a személyes életünkbe. Subandrio testvér fantasztikus munkát végzett ezen a téren a gyűlésünk kezdetén. Biztos mindannyian egyetértünk abban, hogy nagy különbség van egy ima elmondása és az imádkozás között. Szent Ágoston sok évvel ezelőtt ezt tanácsolta: imádkozz úgy, mintha minden Istentől függne, de cselekedj úgy, mintha minden rajtad múlna. Van egy másik régi mondás, melyet nagyon kedvelek: a sok térdelés segít majd, hogy megállhass az Úr előtt. Tudjátok, hihetetlen számomra, hogy csupán néhány nappal ezelőtt az Egyesült Államok egyik szövetségi bírója alkotmányellenesnek ítélte az önkéntes imádkozásra való buzdítást a Nemzeti Ima Napján. A világ számos részén, köztük az Egyesült Államokban, a nyilvános összejöveteleken való imádkozást, bármiféle vallásos jelkép nyilvános bemutatását alkotmányellenesnek vagy törvényellenesnek tartják. Ennek figyelembe vételével nagyon érdekesnek tartok egy alig ismert tényt. A Washington szövetségi fővárosban áll a Washington emlékmű, melynél nem emelhető magasabb építmény a városban. Az emlékmű alumíniumhegye pontosan 555 láb és 5125 hüvelyk, vagyis 169,294 méter magasan van a levegőben, a föld felett. Ennek az emlékműnek a tetején, az alumínium borításon található néhány szó, melyet az emberek nem látnak. Két latin szó ez: Laus Deo. Tehát Laus Deo. Két látszólag jelentéktelen, észrevehetetlen szó az emlékmű legmagasabb pontján, melyre egy fontos nemzet fővárosra tekint. Hogy mit jelent valójában ez a két latin szó, mely csupán 4 szótagból, összesen 7 hangból áll? Jelentése egyszerű: dicsőség Istennek. Az Istenségre és a mennyei atyánkra történő számos más utalás is díszíti ezt a bámulatos építményt. Dicsőség Istennek, Laus Deo. Amikor személyesen és együtt is dicsőítjük szerető mennyei atyánkat bölcsességért és ítélő képességért fohászkodva, és miközben hálánkat fejezzük ki az ő jóságáért és kegyelméért, melyet bölcs és szerető mennyei atyaként tanúsít irántunk, emlékezzünk az igazi alól lelkiségre.
Prayer.
President Thomas S. Monson often reminds us that
Thomas S. Monson elnök gyakran emlékeztet bennünket a következő idézetre. Amikor emlékezetben tartjuk, hogy mindannyian Isten szó szerinti fiai vagy lányai vagyunk, nem fogjuk nehéznek találni, hogy imában közeledjünk hozzá. Ő ismer minket. Ő szeret minket. És azt akarja, ami számunkra a legjobb. Abraham Lincoln, az Egyesült Államok 16. elnöke, egyszer azt mondta, amikor arra készülök, hogy az emberekhez szóljak, a rendelkezésre álló idő kétharmad részében azon gondolkodom, hogy mit szeretnének ők hallani, és csak egyharmad részben azon, hogy mi az, amit én akarok mondani. A Lincoln-féle felkészülési módszert használva sokat imádkoztam és gyötrődtem, hogy mi az, amit esetleg hallani szeretnétek, és amit hallanatok kell, és mire törekedjek, hogy átadjam nektek. Próbáltam magam a helyetekbe képzelni, és végig gondolni, hogy milyen lehet azon az ösvényen járni, amelyen most ti 2010-ben. Feltételezem, hogy sokan közületek teljes joggal megkérdezhetik, mit tudhat ez a nálunk 50 évvel idősebb ember arról, hogy mivel kell szembenéznie a mai fiataloknak. Ez egy nagyszerű és jó kérdés. Őszintén szólva, valószínűleg nem is annyira a mindennapos tevékenységeitekről és mindazon kísértésekről van szó, amelyeken keresztül mentek. Vannak azonban olyan fontos szempontok az életünkben, melyeknek örökkévaló következményeik vannak. Ezek állandóak, mindig is azok voltak, és soha nem változnak. Talán az életem során szerzett tapasztalataim hitelesebbé teszik a megfigyeléseimet. Amikor kikértem a főiskolás korú unokáim véleményét arról, hogy mit gondolnak, miről kéne beszélnem, ilyesmi válaszokat adtak. Nagypapa, csak legyen egyszerű. Nagypapa, csak mondd el, ahogyan van. És talán, ami a legfontosabb, nagypapa, légy csak röviden. Megteszem, ami tőlem telik, hogy megfeleljek roppant nagy elvárásainknak. Hadd osszam meg néhány meglátásomat, melyről úgy vélem, gyakorlatilag mindazok számára nyilvánvalók, akik itt összegyűltek. Semmi kétség, olyan időket élünk, amikor a nemzetek és a világ kultúrái között dúl a nyugtalanság, konfliktusban vannak egymással, az emberiség jövője zavaros. Gyakran a fiatalok szívét is félelem szorítja el. Sokan elveszítik az Úr Jézus Krisztusba vetett hitüket, és megint másoknak csak a remény csak egy múló álom. Sátán állandó törekvése az emberek szívéért és lelkéért egyre csak folytatódik. Az 1965 után született nemzedék kissé bizonytalan, és talán egy csöpnyit össze van zavarodva a vegyes jelzések miatt, melyet úgy általában a társadalom feléjük küld. Miután készen voltam azzal, amiről beszélni akartam, és kértem, hogy a lélek legyen velem, ő azt súgta, vagy inkább azt kiáltotta, hogy az utolsó napi szent fiatalokat meg kell erősíteni abban, hogy ők szó szerint egy szerető, gondoskodó és jóságos mennyei atya fiai és lányai. Újra meg kell bizonyosodniuk arról, hogy az Úr Jézus Krisztusba vetett hit mennyire fontos. Tudniuk kell, hogy egyáltalán nincs okuk a félelemre vagy kétségbeesésre, ha az Úr szavát követjük. Tudniuk kell, hogy a remény valóságos lehet. A lehetőségek határtalanok. És persze, hogy az engedelmesség a boldogság előfeltétele. Hogy van egy nagyszerű és örökkévaló cél ebben az életben. És hogy Sátán követőivel együtt el lesz hallgattatva. Jézus Krisztus evangéliuma igaz. proféták vannak az országban. Én amellett vagyok, hogy a pohár inkább félig tele van, nem pedig félig üres. Drága fiatal barátaim, óriási időszak ez, melyben most élhetünk. Hatalmas a küldetésünk, és isteni a rendeltetésünk. Ezt és még ennél is sokkal többet tudhatunk, mert megáldattunk azzal, hogy megértsük mennyei atyánk tervét, melyet pontosan a mi boldogságunk érdekében készített, és melyet elérhetünk, ha teljesen elmerülünk az ő evangéliumában. Charles Dodgson, a 19. századi angol író, matematikus és bölcselő volt, aki Lewis Carroll írói álnéven dolgozott. Ha emlékeztek rá, Lewis Carroll írta az Alice Csodaországban című könyvet, és folytatását az Alice Tükörországban című művet. Közismert volt csípős idézeteiről is, melyek közül az egyik igen jól ismert. Ha nem tudod, hová mész, oda bármilyen úton eljuthatsz. Nagyon hasonló elv tükröződik Robert Frost, aki nem taposott út című elgondolkodható versében is. Hadd olvassam fel e költemény néhány versét. Az út az erdőn ketté ágazott, de sajna mind a kettőt nem lehet követnem egy magam, csak álltam ott, és fürkészvén a messzi távlatot az úton tűnődtem, hová siet. Majd indultam a másik nyomán, mert harmatos gyepű volt, és elhagyott, és szinte már-már bekúszott alám. Habár ha nékem ez súgta, tán a többiekhez is így szólhatott. És lábnyomok a fényes szálakon, bár egyik úton sem sötétlenek. Az elsőt, majd egy másik szép napon, bár új út jő, ha ezt itt elhagyom, már nem hittem, hogy visszatérhetek. S egy messzi-messzi kornak reggelén, majd felsóhajtva mondom ezt, hiszen az út az erdőn ketté vált, s hogy én az utam már a rég jártat tevém. Amiatt lett minden most ilyen. Mivel megáldattunk az Isten tervéről való tudással, melyet az ő örökké való gyermekeinek készített, mi utolsó napi szentek ismerjük végső célunkat és azt, hogy melyik út vezet oda biztonságban. Mi mindenkinél jobban tudjuk, hová megyünk, mert tudjuk, honnan jöttünk, és hová tartunk. Most jöjjön egy rövid kis áttekintés, hogy felfrissítsük kissé az emlékeinket mennyei atyánk tervéről. Emlékezzünk rá, hogy mindannyian mennyei atyánk gyermekei vagyunk, és mielőtt a földre jöttünk, már léteztünk. A terv célja, hogy halhatatlanságot és örök életet nyerjünk. Csak egyetlen örökké való terv volt, és amikor atyánk bemutatta nekünk, mindannyian újogtunk örömünkben. Ezt a tervet maga Isten tárta elénk. Ellentétben azzal, amit néha el akarnak hitetni velünk, nem volt többféle terv. A terv részét képezte az ember neme, hanem valójában nagyon is lényeges része ennek a tervnek. A terv már a világ megléte előtt elrendeltetett és megteremtette, biztosította mindannyiunk számára a felmagasztosuláshoz vezető utat. A családot Isten rendelte el, és a legfontosabb helyet foglalja el mennyei atyánk tervében. Mennyei atyánk élő proféták által szól az ő gyermekeihez. A templomok és a bennük végzett szabadító szertartások az örökké valóságra összekötnek bennünket. A tervhez kellett valaki, aki megmutatja nekünk az utat, és szószólónk lesz az atyánál. A szabadító, Jézus Krisztus pontosan erre jelentkezett, és felajánlotta magát, hogy lehessen önrendelkezésünk, és így tudjunk önmagunkért cselekedni. Lucifer, vagyis Sátán fellázadt, és az önrendelkezés helyett Isten gyermekeinél inkább kényszert akart alkalmazni. örvendezve újjognunk, mikor Jézus Krisztus ki lett választva, nekünk pedig megadatott a lehetőség, hogy eljöjjünk a földre. Testet kapjunk, tapasztalatokat gyűjtsünk, és próbára tegyük magunkat. Miközben az élet útját járjuk, pontosan követnünk kell a szabályokat és az ott lévő útjelzőket. Alma a mormon könyvebeli proféta elmagyarázta. Isten tehát, miután megismertette velünk a megváltás tervét, parancsolatokat adott nekik, hogy ne tegyenek gonoszt, mert ennek büntetése egy második halál, mely egy örökké való halál, ami az igaz lelkűséghez tartozó dolgokat illeti, mert az ilyen felett nem lehet hatalma a megváltás tervének, mert Isten legmagasabb jósága szerint az igazságosság cselekedeteit nem lehet elpusztítani. Ha engedelmesen és hithűen belekapaszkodunk a vasrótba, és követjük a kijelölt ösvényt, akkor számíthatunk arra a nagy és dicső lehetőségre, hogy újra visszatérjünk mennyei atyánkhoz, és örökké vele éljünk, élvezve mindazon áldásait, melyeket azoknak szán, akik jelessel végeznek majd e halandó létben. Amennyiben szorosan ragaszkodtok az egyházi normákhoz, sokkal boldogabbak lesztek ebben az életben, és pozitív példaként állhattok azok előtt, akik körülvesznek benneteket. Idézve a családi kiáltványt, boldogság leginkább akkor érhető el a családi életben, ha az az Úr Jézus Krisztus tanításaira épül. A sikeres házasságok és családok a hit, az ima, a bűnbánat, a megbocsátás, a tisztelet, a szeretet, az együttérzés, a munka és a tartalmas szabadidős tevékenységek tantételeire épülnek, és azok által tartatnak fenn. Érdekes módon ezeket az egyszerű igazságokat, melyek mennyei atyánk boldogság tervén alapulnak, sokan félreértik azok közül, akik nem a mi hitünket vallják. Természetesen mindannyiunknak időt kell szakítania egy csodás terv megismerésére, tanulmányozására és a felette való elmélkedésre, valamint arra, hogy végig gondoljuk mindazt a boldogságot, melyet mennyei atyánk tartogat nekünk, ahogyan azt a gyermekei számára készített tervben felvázolta. Ne feledjük, az Úr terve valóban a boldogság terve. Nagyon szeretem, ahogyan Gordon B. Hinckley elnök fogalmazott ezzel kapcsolatban. Idézem. Könnyebb lesz az út, kevesebb lesz az aggodalom, kevésbé fajulnak el a nézeteltérések, amennyiben megőrizzük a boldogság szellemét. Érdekes módon csupán néhány évvel ezelőtt, 2007-ben, két a médiára specializálódott nagy amerikai szervezet 12 és 24 éves kor közötti fiatalokat kérdezett arról, hogy mi teszi őket boldoggá. A tanulmányból rengeteg minden kiderült, de ott voltak a következők is. A fiatalok a szüleiket tekintik a biztonság és a boldogság éltető forrásának. Másodszor, a fiatalok egyre inkább lelki úton és hitáltal keresik a boldogságot, ami számomra kicsit meglepő. Harmadszor, a hagyományos családokban élő fiatalok egyre érdeklődőbbé válnak. A tanulmány egyik összegzése a következő megalapítást teszi. Kezdeti kutatásaink már kimutatták, hogy korunk ifjúsága sokkal jobban ragaszkodik a hagyományokhoz, mint a korábbi nemzedékek, mégis meglepetésként hatott, hogy a fiatalok mekkora várakozással és örömmel tekintenek saját házasságuk és a család alapítás elé. Imádok utazni, különösen akkor, ha van elég idő, hogy autóval vagy épp túrabakancsban járjam az országot. Egy utazással kapcsolatos példa talán segít jobban megértenünk az élet útját, melyen utazunk. Ha például eldöntöd, hogy a keleti parton fekvő Vermontból vagyis az Egyesült Államok Atlanti óceán felőli partjától el akarsz jutni a nyugati San Franciscóba, vagyis a csendes óceán felőli partig, és kizárólag az államközi autópályarendszert használod. Az internetes útvonal tervező szerint a két pont közötti távolság 4945,5 kilométer, és körülbelül 48 órát igényel, hogy autóval eljussak odáig. Elképzelhetitek, hogy az út során több száz lehetőség adódik arra, hogy irányt vagy útvonalat változtassunk. De minden alkalommal, mikor letérünk a közvetlen útvonalról, néhány extra kilométer hozzáadódik az utunkhoz. Hogy segítsenek biztonságban megérkezni a célállomáshoz, számos útjelző tábla, figyelmeztetés, sebességkorlátozás és kilométerkő van kirakva útközben, és ha el vagy kényeztetve, még egy GPS is van az autódban. Az utazás minden egyes kilométere bekerül az autó kilométer számlálójába, az előrehaladás pedig kilométerről kilométerre, óráról órára jelzi. Időnként, mikor utazunk, meg kell állnunk, hogy pihenjünk, tankoljunk és táplálékot vegyünk magunkhoz. Az élet útján a születéstől a halálig szintén meg kell hoznunk sok-sok döntést. A fejlődésünket és előrehaladásunkat részben az évek száma, részben a teljesítményünk mutatja. A szentírások útmutatás, figyelmeztetés, biztatást adnak, és térképül szolgálnak, mintát adva az életünkhöz. Azt hiszem, James E. Faust elnök volt az, aki gyakran utalt úgy a Mormon könyvére, mint a mi nemzedékünknek írt szövegre. Szerintem ezzel arra utalt, hogy a Mormon könyve jó használati útmutató számunkra, melynek segítségével sikeresen összeállíthatjuk életünk utazását. Csak úgy, ahogy bíznunk kell az autópálya mentén található útjelző táblák információinak érvényességében, a szentírásokról is személyes bizonyságunk kell, hogy legyen. Nefi napjaink olvasóinak írva emlékeztetett bennünket, miért bírnak oly nagy jelentőséggel a szentírások életünk utazása során. Idézem, és tudom, hogy az Úristen népem javára fogja szentelni imáimat. És a szavak, melyeket gyengeségben írtam, erőssététetnek számukra, mert ez meggyőzi őket, hogy jót tegyenek. Ismereteket ad nekik, atyáikat illetően, és Jézusról szól, és meggyőzi őket, hogy higgyenek benne, és tartsanak ki mindvégig, mely az örök élet. És ez durván szól a bűn ellen, az igazság világos beszéde szerint. Tehát senki nem lesz haragos a szavak miatt, melyeket leírtam, ha csak nem az ördög lelke van benne. Ezek Nefi utolsó szavai, melyeket leírt a Mormon könyve rá első részében. Ez a Nefi könyvében található két vers legalább öt okot vázol fel számunkra, hogy miért is tanulmányozzuk a szentírásokat, mintha csak egy térképet kellene tanulmányoznunk egy hosszú kontinens átszelő utazás előtt. Ehhez hasonlóan a Mormon könyvébe író utolsó proféta elmagyarázta, hogyan tehetünk szert erre a nélkülözhetetlen bizonyságra a Mormon könyve igazságáról. Erre emlékeztetett minket, idézem. És amikor ezeket a dolgokat megkapjátok, arra buzdítalak benneteket, hogy Krisztus nevében kérdezzétek meg Istent, az örökkévaló atyát, hogy nem igazak-e ezek a dolgok. És ha őszinte szívvel, igaz szándékkal, Krisztusba vetett hittel kérdeztek, akkor ő a Szentlélek hatalma által ki fogja nektek nyilvánítani ennek igazságát. A Moroni által felvázolt folyamatban a tanulmányozás szerepel az első helyen. A második dolog pedig az, hogy tegyük fel a helyes kérdést. Ebben az esetben a kérdés nem az, hogy igaz-e, hanem hogy nem igaz-e. A harmadik, hogy tanúsítsunk őszinte vágyat az igazság megismerésére. A negyedik, legyen elegendő hitünk ahhoz, hogy tudjuk, ha kérdésünkre megkapjuk majd a választ. És az ötödik, készüljünk fel a Szentlélektől érkező válaszra. Mivel autópályás utazásunk sok olyan nagyvároson vezet át, ahol szerteágazó utak visznek minden irányba, és a forgalom is jelentős, néha könnyű rossz irányba kanyarodni, eltévedni, vagy akár zsákutcába futni. Félelem és kétségbeesés lehet úrrá rajtunk, miközben igyekszünk megtalálni a biztonságos menedéket vagy a vágyott utat. Ugyanígy van ez, drága fiatal barátaim, az élettel is. Elveszett lelkekké válhatunk, engedhetünk az ellenség kísértéseinek, és idővel szem elől téveszthetjük eredeti úti célunkat. Egy jóságos mennyei atya az ő csodálatos tervében, az élet útja mentén megtette az óvintézkedéseket az ilyen kerülő utak esetére. Elküldte az ő egyszülött fiát, hogy a mi megváltunk és szabadítónk legyen. Ne értsetek félre, a bűn megköveteli a vezeklést. Alma proféta emlékeztet bennünket, hogy az Úr a legcsekélyebb mértékű elnézéssel sem tekinthet a bűnre. A biztosításhoz hasonlóan, melyet az autónkra kötünk, ha ne talán útközben valamilyen kárt szenvednénk, vagy bajt okoznánk, ugyanígy őszinte és teljes bűnbánatot tartva megszerezhetjük azokat az áldásokat, melyek Jézus Krisztus engesztelésével járnak. Ő gondoskodott számunkra olyan isteni megmentőkről is, akiket püspököknek nevezünk. Ők segítenek újra rátalálnunk a helyes útra. Emlékezzetek rá, az Úr megígérte, hogy ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek. És ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Az Úr ebben az adományozási korszakban ezt mondta. Íme, aki megbánta bűneit, annak megbocsáttatik, és én, az Úr, nem emlékszem azokra többé. Erről tudhatjátok, hogy valaki megbánta a bűneit. Íme, beismeri, és elhagyja azokat. Ha megpróbáltátok levágni az utat, vagy letértetek az életetek nektek kiszabott útjáról, csodálatos püspökötök segíteni tud nektek. Keressétek fel, ő szeret benneteket. Miközben átutazunk a kontinensen, a különböző állami szervek és egyéb szervezetek különféle ösztönzéseket és kiváltságokat ajánlanak fel, ha a járművünk megfelel bizonyos normáknak, ezek a normák kapcsolatban állhatnak a teljesítménnyel, beleértve a biztonsági követelményeknek való megfelelést. Néha vannak súlykorlátozások, természetesen kell, hogy legyen rendszámtáblánk, és vannak olyan helyek, ahol kedvezményt kaphatunk, ha járművünk üzemanyagfogyasztása bizonyos szint alatt marad. Ha kötünk bizonyos megegyezéseket és felelősséget vállalunk, lehet, hogy használhatunk olyan különleges közlekedési sávokat, melyel elkerüljük a dugót, a díszedő bódékat, vagy más különleges bánásmódban részesülhetünk. Az életben mennyei atyánk azt várja tőlünk, hogy kössünk bizonyos megegyezéseket, melyeket szövetségnek nevezünk. Érdekes megfigyelni, hogy a történelem folyamán mennyei atyánk végig szövetségeken keresztül állt kapcsolatban a gyermekeivel. Biztosan emlékeztek rá, hogy szövetséget kötött Ádámmal, Ábrahámmal és Mózessel is. Napjainkban a szövetségkötés részeként keresztelési szövetségeket, papsági szövetségeket és templomi szövetségeket kötünk, melyekre összefoglaló néven az új és örökké való szövetségként utalnak. Minden említett szövetség egy szent szertartással van egybekötve, és elengedhetetlen a felmagasztosolásunkhoz. Ha tiszteletben tartjuk a szent szövetségeinket, mennyei atyánk részesít minket az ő megígért áldásaiban. Nem vehetjük könnyedén a szertartásainkat és a szövetségeinket. Rasszalem Nelson Elder így emlékeztetett bennünket mennyei atyánk ígéretére, idézem. Örök életet remél számunkra. Ezt pedig azzal érdemeljük ki, hogy engedelmeskedünk a templomi szövetségeinknek és szertartásoknak. Magunkért, a családjainkért és az őseinkért. Nélkülük nem lehetünk tökéletesek. Nem kívánhatjuk be magunkat Isten színe elé. Engedelmeskednünk kell a törvényeknek, amelyeken azok az áldások alapszanak. Drága fiatal barátaim, nem tudjuk, milyen hosszú, vagy meddig tart életünk útja, de csak is azáltal lelhetünk boldogságra mennyei atyánk tervének keretein belül, ha mindvégig kitartunk abban az életben, mely szilárdan az evangélium talajában gyökeredzik. Alázatosan szolgáljuk embertársainkat, Krisztusi életet élünk, és betartjuk szent szövetségeinket. Hogy a lehető legélvezetesebb legyen hosszúnak ígérkező autóútunk. Néha meg kell állnunk, élvezve a helyi kultúrát és az érdekességeket, melyek felfrissítik a figyelmünket, és hozzájárulnak az utazás lendületéhez és szépségéhez. A természet szépségei azért teremtettek, hogy megbecsüljük és élvezzük azokat. Ha jó megfigyelők vagyunk, sokat tanulhatunk. Hogy sikeresen bejárhassátok az életetek útját, olykor szakítsatok időt mások szolgálatára és felkarolására. Barbara Bush, egykori First Lady, gyakran mondja, életünk végén soha nem azt bánjuk majd, hogy nem tettünk le még egy vizsgát, nyertünk meg még egy ítéletet, vagy kötöttünk meg egy újabb üzletet. Azt az időt sajnáljuk majd, melyet nem a férjünkkel, a gyermekünkkel, a barátainkkal, vagy a szüleinkkel töltöttünk. Ahogyan szükségünk van jogosítványra egy autó vezetéséhez, ugyanúgy ajánlásra van szükségetek ahhoz is, hogy élvezhessétek az úrházában végezhető szolgálatok áldásait. Albert Schweitzer, egy híres teológus, orvosi misszionárius és filozófus megjegyezte, a boldogság kulcsa nem a siker, viszont a siker kulcsa a boldogság. A boldogságot pedig csak akkor érhetjük el, ha követjük azon előírásokat, melyek mennyei atyánk örökkévaló tervében találhatók, melyet gyermekeinek készített. Mindennapi életünk folyamán tartsuk észben teremtésünk isteni célját. Nem olyan régen egy nagyon bölcs édesanyja az egyházközségünkben segített a gyülekezetnek megérteni, miért ad az Úr bizonyos kötöttségeket ahhoz, hogy irányítani tudjuk az életünket. Az úrvacsora gyűlésen arra kért bennünket, hogy hunjuk le a szemünket, és képzeljük el egy nagyon békés tájat. Mindannyiótokat arra kérlek, hogy tegyétek ugyanezt. Hunjátok be a szemeteket. Tartsátok csupán egy percig, én pedig hadd fessek le nektek egy gyönyörű tájat. Süt a nap, a tengerpart pedig gyönyörű látványt nyújt, ahogy a hullámok lágyan kifutnak a partfehér homokjára. Tavasz van. A homok még nem túl forró. Akár mezítláb is szaladgálhattok a parton. Lábújatok között érezve a finom szemcséket. Kellemes szellő fújdogál, tökéletes idő a sárkány röptetésre. Házi gyártmányú sárkányatok selyempapírból, botokból és zsinórból készült. Hogy egyensúlyban tartsa, egy színes farokrész is lengedezik rajta. Sárkányatok zsinórját nagy gonddal választottátok ki. Ez egy csodás sárkány, nem szeretnétek elveszíteni. A lehető legmagasabbra szeretnétek felengedni. Most pedig tartsátok felfelé a sárkány elejét, és kezdjetek el rohanni vele a parton. Engedve, hogy a szél belkapjon a sárkányba, és felragadja a levegőbe. Eleinte kicsit ingatag, ezért kicsit alább ereszkedik, míg nem újra kellő magasságba jutatjátok ahhoz, hogy belekapaszkodjon egy megfelelő szellő, hogy aztán könnyedén a magasba emelkedjen, mikor engedtek kicsit a zsinóron. Csak hamar már olyan magasan van, hogy szinte csak egy kis fortnak látszik az égen. Látjátok? Érzitek? Érzitek, hogy rángat a zsinór, amint a szél újra és újra belekap a sárkányba? Ha akarjátok, leengedhetitek, forgathatjátok, a zsinór mozgatásával aláereszhetitek, vagy a magasba engedhetitek. Ez a vékony, de erős zsinór szabályozza és köti a földhöz a sárkányt. Élvezitek az irányítást és ennek a napnak a szépségét. De van egy kérdésem. Mi is az, ami a magasban tartja a sárkányt? A szél? Tényleg úgy tűnik. Most arra kérlek, tegyetek meg valamit, ami talán nehezetekre fog esni. Hirtelen vágjátok el a zsinort. Engedjétek szabadjára a sárkányt. Hadd repüljön kedvére, egyre messzebbre és magasabbra. A szél majd biztosan irányítja és biztonságban tartja. De mi történik most, hogy a zsinort elvágtuk? A sárkány elkezd ereszkedni és zuhanni, ide-oda forgolódik, majd végül a földre hullik. A szél tovább fújja a föld felett, amikor lehullik a magasból, ti pedig szem előtt tévesztitek, de tudjátok, hogy a végeredmény az, hogy a földre zuhan. Ez a gyönyörű sárkány, melynek elkészítésére oly sok időt szántatok, már nincs a földhöz kötve, mégis a földre zuhan, és nincs szél, mely újra a magasba röpíteni. Csalódottak vagytok? Érzitek a veszteséget? Most már kinyithatjátok a szemeteket. A valóság az, hogy bár látszólag a zsinór csak irányítja a sárkányt, valójában azt teszi lehetővé számára, hogy szárnyra kapjon, és az legyen, amire szánták. Igyekeztem szavakkal képet festeni az elmétekben egy olyan evangéliumi igazságról, mely kulcsfontosságú a szabadulásunkhoz. A sárkány minket jelképez. Isten a saját képmására teremtett bennünket, és ő gyönyörűnek lát minket, nagyszerű munkát végzett, de nem kényszerít bennünket semmire. Amit adott nekünk, az egy zsinór, mely hozzáköt bennünket, hasonlóan a sárkányon lévő zsinórhoz. A zsinór a boldogsághoz és az örök élethez való útmutatást jelképezi, ahogyan az az ő csodás tervében szerepel. Minden utazásnak van egy kezdete és egy vége. Az út során pedig rendszerint van néhány megálló. Remélhetőleg nem történik majd sok lerobbanás és műszaki meghibásodás. Bárhol is vagytok éppen az élet autópályáján, bizony segíthet egy bölcs dolog lehet tárgyilagosan felmérni az egészségi állapotokat és vitalitásotokat, mint ahogy az utazásotok előtt leellenőriznétek járművetek benzinszintjét és keréknyomását. Ha lelki jólétetnek gátat vet a bűn, a halogatás, a közöny, a testi vágyak, a drogok, a szemérmetlenség, vagy bármely más gond, itt az ideje, hogy megoldást találjatok. Szeretem Teréz anya tanácsát, aki ezt mondta. A tegnap a múlté. A holnap még nem jött el, csak a mai nap létezik számunkra. Fogjunk hát hozzá. Ha Kimball elnök most itt lenne, azt mondaná, lássunk hát neki mindannyian, majd pedig azt, hogy lássunk neki most azonnal. Ne halogassuk a lehetőséget, hogy teljes mértékben kivegyük részünket abból a boldogságból, mely az igaz és hasznos életből fakad. Az évek során abban a kiváltságban volt részem, hogy különböző alkalmakkal együtt játszhattam Jake Nicklaussal, Johnny Millerrel, Mike Weirrel és Arnold Palmerrel, mind nagyon legyüngöző férfiak és remek golfjátékosok. Miközben Arnold Palmerrel játszottam, egy jelentéktelenek tűnő esemény történt, mely azonban tartós és mély hatással volt rám. Talán néhányan emlékeztek erre a történetre, melyet már korábban elmeséltem az Ausztráliában végzett misszióm kapcsán. Ütésünk után éppen Palmer úr labdája mellett álltam, amikor a fiatal labdaszedője arról kezdett beszélni, milyen veszélyeket rejt a lyuk, amelynél éppen játszunk. A beszélgetés valahogy így zajlott. A labdaszedő Palmer úrhoz. Uram, a zöld rész mellett balra van egy kis patak, mely innen nem is látszik. A jobb oldalán pedig hagyták, hogy a fű vagy plusz 5 centire megnőjön. Palmer úr kedvesen ugyanakkor határozottan és lényegre törően így szólt a labdaszedőhöz. Fiatal ember, kérem, ne ültess el az elmémbe, hogy mi van balra, és milyen buktatók várnak rám a jobb oldalon. Az egyetlen fontos információ az, hogy mekkora a távolság a labda és a zászló között. Aggaszt, hogy életünk során túl sokszor összpontosítunk arra, mi van balra, vagy mi lehet jobbra, ahelyett, hogy mi van előttünk. John W. Gardner korábbi egészségügyi, oktatási és jóléti miniszter rámutatott. Mindannyian egy sor kiváló lehetőséggel találkozunk, melyek brilliáns módon megoldatlan problémáknak átszázzák magukat. Lelki kihívásaink megoldása olyan lehetőség, melyet mindannyian sikeresen kiaknázhatunk. Életünk tetteit az örökké valóság visszhangozza. Drága fiatal barátaim, azt kívánom, sikeresen tegyük meg az életünk autópályáján előttünk álló utat, és legyünk részesei annak a boldogságnak, melyet mennyei atyánk számunkra készített tervének adadók követéséből származik. Nagyszerű időszakban élünk. Szeretlek és tisztelek mindannyiótokat, és megragadom a lehetőséget, hogy a menny áldásait kérjem rátok, hogy megáldassatok boldogsággal, miközben hithűen követitek Isten tervét. Azt kívánom, hogy tiétek legyen a megkülönböztetés ajándéka, hogy felismerjétek a jót, és elkerüljétek a rosszat, hogy lehetőségetek legyen részesülni abban a tartós örömben, mely az ő királyságában való szolgálatból ered, és sikeresek legyetek a tanulmányaitokban és szakmai erőfeszítéseitekben. Tudom, hogy Jézus él. Tudom, hogy ő a szabadítónk. Tudom, hogy ő engesztelést végzett a bűneinkért. Hálás vagyok, hogy ő a szószólónk mennyei atyánknál. Tudom, hogy a Szentírások, különösen a Mormon könyve szavai, útmutatást adnak az életünkben, hogy végigmehessünk életünk útján, és teljes boldogságban térhessünk vissza mennyei atyánkhoz. Hálás vagyok az élő profétákért. Tudom, hogy napjainkban megáldattunk egy élő profétával, Thomas S. Monsonnal. Mindezt tudom, és ezekről teszem bizonyságomat, Jézus, a Krisztus, a mi megváltónk és szabadítónk szent nevében. Amen.